Szeretettel köszöntöm a hallgatóságomat ez alkalommal. Mai témánk gerontológia lesz, illetve a gerontológia néhány alapkérdéséről fogunk beszélgetni, valamint egyes elemei az öregedés lassításának lehetőségei közül fog terítékre kerülni. Gerontológia, gerosz, görögett eredetű szó, öreg, lógia, tantudomány, tehát gerontológia, öregedés tan, öregedés tudománya. Akik esetleg még nem ismernek, jó ideje, most már elmondom, több mint 30 éve foglalkozom gerontológiával, többnyire inkább csak a gerontológia kísérleti és elméleti részével, biogerontológiával, genetikai változások, öregedési elméletek az, ami a fő témaköröm. Akinek valamilyen kérdése lesz további munkáimmal kapcsolatban, a most készülő honlapon, illetve kérdései vannak a megfelelő e-mail címen megtehetik. A gerontológia, mint olyan, nem egy mai tudomány elképzelés. Ásatások bizonyítják, hogy már régen, már az őskorban a törzsek gondoskodtak az idős tagjaikról. Miért is? Vagy miért kellett gondoskodni róla? Így van. Így van. Szükségük volt a tudásukra. Ezért tovább is táplálták, miután már fogaikat elveszítették. Mert szükségük volt rá. Na most az ember rájött arra, hogy, mint ahogy Tiziano festménye is mutatja, hogy az életnek nagyjából három nagy szakasza van, a gondtalan gyermekkor, a felnőtt kutya, és itt hátul valahol a messzeségben ugye egy idős ember kezében koponyával elmélkedik arról, hogy miről is szólt ez a történet, amit mi életnek hívtunk. Az idők során sajnos az idősek szerepe folyamatosan megváltozott, és ezt érdekes módon pozitív dolgokhoz lehet kötni, mint például nyomtatás megjelenése, sőt, mostanában a komputertéknek. Mi történik most, ha valaki valamit akar? Internet, Google, beütöm, ott van minden, ami kell. Jó, hát nyilván szelektálni kell azokat az információkat, de ezzel tehát azt ért el a társadalom, hogy egyre kevésbé lett úgymond szüksége az idősekre. Persze vannak nyilván olyan társadalmak, említeni itt Japán például, ahol még mindig igen nagy tisztelet övezi az időseket, független attól, hogy esetleg ismereteik nem teljesen korszerűek. A gerontológia tudománya az meglehetősen fiatal disziplína. Én azt mondanám, hogy nagyjából 1939-hez a Németországban mert első gerontológiai folyóirathoz lehetne ezt kötni. Sok minden történt azután nálunk is, hiszen különböző szervezetek alakultak, vagy például kutatócsoportok, Világ Magyar Szekciója például itt a Debreceni Egyetemen, vagy gerontológiai szakkollégium, idősügyi tanács segítve a kormány ezzel kapcsolatos munkáját. Sajnos a változások azt hozták, hogy például 99-ben ezek a dolgok itt megszűntek, Világ is megszűnt a SOTE gerontológiai központ is, viszont utána megint pozitív dolgok történtek, megalakult a Preventív Gerontológiai és Geriátriai Társaság, illetve karunkon, pontosan a Gerontológiai Tudományos Koordinációs Központ, és 2008-ban megszületett az első átfogó gerontológiai jegyzet is. 2009-ben pedig a Magyarországi Gerontológusok Fórum, a Magyar Gerontológiai Folyóirat, hát ha összehasonlítjuk, láthatjuk, hogy hát csak egy 70 évnek kellett eltelni, hogy behozzuk ezeket a lemaradásainkat például a többiekkel szemben. A gerontológia, mint olyan, három részre tagolódik, a társadalomgerontológia, a biogerontológia és a pszichogerontológia. Na most mondhatják, hogy hát eléggé áttekinthetetlen ez a dolog, hát hogy is van ez az egész. Ha egy kicsit utána nézzünk, akkor rájövünk arra, hogy ha öregedésről beszélünk, akkor két nagy részre lehet bontani az öregedést, egyrészt a társadalom részéről, másrészt pedig az egyén részéről. Tehát ebben az értelemben bizonyos fokig el tudom a kettőt választani. Na most, ha az egyén tekintem, mint testet és lelket, bár a kettő egy és ugyanaz, mégis valamilyen formában csak szeparálni tudom ezt a kettőt. Na most, ha ennek kapcsán, tehát akkor így jelentkezik a társadalomgerontológia, a biogerontológia és a pszichogerontológia. Na most, ha tovább bontjuk ezeket az aldisziplinákat, akkor azt fogjuk látni, hogy a társadalmi gerontológia a társadalomnak az öregedéssel kapcsolatos problémáival foglalkozik, ennek a gyakorlati megvalósítása viszont a szociális gerontológiának a feladata. maga a biogerontológia, mint minden hasonló tudomány, van egy elméleti része, például az öregedés elméletek, illetve van egy kísérletes része, a kísérletes gerontológia. Az öregedés orvosi vonatkozásaival viszont a geriátria foglalkozik. Ennek kapcsán ugye van gerontopszichológia és gerontopszichiátria. Tudjuk, hogy a pszichológus az még hagyján, a pszichiátria az már egy kicsit húzósabb. Tehát nagyjából így alakul. Ami még ide szuperponálódik, a geroedukáció, az gyakorlatilag mindenhez kapcsolódik, és ha továbbiakban akarunk még más részeket is hozzátenni, akkor láthatjuk prevenciót, rehabilitációt, táplálkozást, mozgást, ápolást, stb. Szintén hozzá lehet helyezni. Tehát nagyjából így tevődik össze a tudományág, mint olyan. Ha megnézzük, hogy az átlag életkor hogyan alakult az idők során, akkor látjuk, hogy időszámításunk után is még nagyjából ez az átlag életkor, hogy olyan 30-35 évre tehető, még a 19. században is. Vajon miért? Tehát miért volt ez az alacsony átlag életkor? Mert 35 év az azért elég alacsony, még a mostani 69, 70, 75, 78 évhez képest is, attól függ, hogy hölgyeket vagy férfiakat nézünk. Mit gondoltok, hogy miért lehetett ez ilyen alatt? Orvostudomány, igen. Fertőző betegségek, járványok, igen. Háborúk, így van. Tehát mindezek a dolgok hozzátevődtek ahhoz, csecsemő, halandóság és így tovább, hogy végül is az átlag életkor, ami a populáció 50%-os túléléséhez kapcsolódik, az körülbelül 35 évre volt tehető. Most ha megnézzük, hogy az elmúlt 200 évben hogyan változott meg ez, láthatjuk, hogy 200 év alatt nagyjából megduplázódott az átlag életkor. Nyilván ez differenciálódik attól függően, hogy melyik társadalmat, melyik országokat nézzük, de nagyjából ez az átlag életkor, ami kialakult. Nem mondom, hogy továbbra is ez duplázódni fog a elkövetkezendő 200 évben, de az is biztos, hogy ha a tudomány közben valami olyan eredménnyel áll elő, ez továbbra is elképzelhető. Bár mondjuk, hogy ha megszavaztatnák itt most mindenkit, akkor nagyjából az a 130 év, ami mostanában úgy elérhető lenne, körülbelül kiegyezne mindenki azzal a maximális 130 évvel. Ha megnézzük ezt a helyzetet itt Magyarországon, akkor láthatjuk, hogy a hölgyek és a férfiak görbéje egymástól eltérő. A hölgyek általában egy olyan 8-10 évvel tovább élnek, mint a férfiak. Vajon miért? Mi lehet e mögött? Probléma megoldások más, tehát vegyük úgy, hogy gondolkodás, mondjuk stressz kezelésük, igen, így van. Tovább? Életmód más, így van. Tehát ha más nem vigyáznak a testsúlyukra például, ugye? Alkoholfogyasztás, tehát különböző szokásokban. Még?
Hát...
Ez is igaz, bár mostában egész kevesen dolgoznak a bányákba. Hát ha egymásra nézünk, így összehasonlítunk egy férfit és egy nőt, azért látszik a különbség, ugye? Tehát bizonyos biológiai különbségek vannak. Tehát most például arra próbáltam utalni, hogy az immunrendszer a férfiaknak és a hölgyeknek más. Tehát amikor, mit tudom, egy férfi ágynak dől ott, ugye lázasan minden fetrengés, akkor a felesége mondja, hogy de hát én ezt lábon kihordom, akkor én azt szoktam mondani, hogy ha nekem olyan erős immunrendszerem lenne, én is kihordanám lábon. Tehát mindezek a dolgok miatt valóban ez a különbség megvan körülbelül 8-10 év, de ha nézzük a két görbe futását, azt látjuk, hogy ez az olló záródik. Miért is? Hát nyilván ugyanazon okoknál fogva, miért a különbség megvan. Például hölgyek kivívták az emancipációt, mint olyan, tehát ma már nem egy keresős családok vannak, hanem két keresős családok, mindennek az összes nyűgével együtt, ugye? Akkor feleségem hazajön panaszkodni, hogy hát a hülye főnöke. Igen, tehát nagyobb stressznek vannak hölgyek például kitéve. De ugyanúgy el lehet azt is mondani, hogy sajnos egyre több nő dohányzik, egyre több nő iszik, tehát mindezek a dolgok benne vannak, és szeretném azt is remélni, hogy közben pedig a férfiaknak egy kicsit megjön az eszük, például vigyáznak jobban a súlyukra, egy kicsit a stresszt megpróbálják úgy kezelni, ahogy azt a hölgyek, tehát tanulnak egy kicsit a hölgyektől. Megnézzük a társadalomnak a koreloszlását, akkor azt látjuk, hogy hát itt bal oldalon egy ilyen körülbelül ideális korfát lehetne látni, tehát egyre többen születnek, és mind kevesebben és kevesebben vannak a egyre magasabb életkorral. Most ehhez képest hogy néz ki a mai magyar társadalom korfája? Hát így. Ez egy ilyen úgynevezett haranggörbe, amit tipikusan mutatja az előregedő társadalomnak a jeleit. Ha megnézzük, hogy ez hogyan alakult ki, akkor azt látjuk, hogy még a 900-as évek elején mindig optimális volt ez az elosztás, ami aztán az idők elteltével egyre rosszabb és rosszabb lett. Azt mondhatjuk tehát, hogy ahogy itt is látjuk az ábrákon, hogy egyre több idős emberrel találkozunk a társadalomban. Sajnos egy olyan jelenség is mutatkozik, hogy egyre csökken az aránya a fiatalabb korúaknak, és egyre növekszik az aránya az idősebb korúaknak. Ez előrevetít már eleve bizonyos problémákat. Ha megnézzük azt is, hogy hogyan néznek ki a halandóság alapirányzatai, például összehasonlítva 100 évvel ezelőtti Magyarországot, meg a mostanit, akkor azt láthatjuk, hogy döntő többségében ugye fertőző betegségek és tüdőgyulladás volt az ok. Magyarul vagy meggyógyult, vagy meghalt. Ma már döntő többségében Magyarországon az emberek szív- és érrendszeri problémák miatt halnak meg. Ezzel bizony évtizedekig el lehet élni. Mi lesz ennek a következménye? Hogy egyre több beteg idős ember lesz. Tehát amikor a társadalom előregedéséről beszélünk, és sajnos Magyarországon is már erről kell beszélni, nem is az, hogy ez lesz majd, hanem már ez volt. Tehát már ez egy-két évtizedre sajnos így tart. És ennek kapcsán a következményei, amit most mind elmondtam, az lesz, hogy egyre több idős ember van, nő az idősek aránya a társadalom belül, egyre kevesebb eltartóra, egyre több eltartót jut, egyre több beteg idős ember van. Hát láttuk a korfából is, az idős emberek döntő többsége nő, tehát a nagyon idős emberek az özvegyasszonyok. Ez egyértelműen egyre nagyobb társadalmi problémákat fog okozni, akármit nézzünk, a munkamegosztást, vagy az idősek ellátását, legyen az akár az egészségügyi, vagy szociális téren nézve. Mit lehetne megoldásként javasolni? Ha azt tesszük, amit idáig tettünk, hogy gyakorlatilag nem teszünk semmit a megoldás érdekében, az sajnos az a nulla Taygetoszi megoldás. Ugye emlékszünk, régen volt egy társadalom, ott a hegyekről dobálták le a nem túl életképes egyedeket, mondván nem lesz jó katona. Na most, ha nem teszünk a társadalom előregedési problémájának megoldásáért, akkor ez lesz. Magukra adjuk az időseket, és hát próbálkozzon mindenki, ahogy ő szeretne. Én viszont azt mondanám, hogy a legjobb megoldás az egészségi állapot javítása lenne. Hiszen, hogyha az idős ember egészséges, akkor beszélhetünk arról, hogy megemeljük a nyugdíjkorhatárt. De ha felemeljük a nyugdíjkorhatárt most 70 évre, hát a magyar férfi lakosság fele meg sem éri, és akkor még hol beszélünk mi aktív, egészséges, sikeres idősödésről? Sehogy, nyilvánvalóan. Tehát mindenképpen célszerű az egészségállapot javítani, és ennek a megoldása ez lenne. Ismeretközlés, fiataloknak, felnőtteknek és időseknek egyaránt. Prevenció, mindenki tudja, hogy prevenció szép, a prevenció jó, csak nem csinálja senki. Ugyanakkor nem kellene a gyógyításra, ápolásra és a rehabilitációra annyi pénzt költeni. Csak hát nyilvánvalóan ez nem egy 5 éves program, hanem hosszabb lenne, és ezt azért politikai téren nehezen vállalják fel. Mégis azt mondom, hogy ez lenne a megoldás, mégpedig pontosan ebben a sorrendben. Oktatás, prevenció, gyógyítás, rehabilitáció. Van még egy faktor, ugye a születések számának emelése, magyar anya szült gyermeket. Ez, még ha így végül is sikerülne, akkor is ez egy késői hatást eredményez, ami majd 20-30 év múlva jelentene megoldás. Tehát mindenképpen arra kellene törekednünk, hogy az egészségi állapotot javítsuk, akkor lehet nyugdíjkorhatárt emelni, és akkor lehet arról beszélni, hogy idősebb korunkban hogyan fogjuk eltölteni, milyen dolgot fogunk még megtenni, idős korban fogunk tovább tanulni, mert még mindig érdekel bennünket, és nem csak Amerikából halljuk, hogy 85 éves idős hölgy beiratkozott az egyetemre, mert bizony ő még szeretne néhány dolgot megtanulni az életében. Tehát az ember élete nem zárul le a nyugdíjba menéssel. Utána is van még élet. Akkor, ha valaki egészséges. Ugye rájött az ember arra, hogy az öregedés, mint olyan, hát az nem mindig egy nagyon kellemes dolog, és hát ugye próbálkozott, mint betegségek gyógyításával is, hogy az öregedésre is valami gyógyírt találjon. Hát itt vannak az alkimisták, ugye, akik a bölcsekkövét próbálták meg valahogy megtalálni, ugye, amivel aranyat tudunk mindenből csinálni. Egyes filozófiai meggondolások szerint maga a bölcsekköve az a fiatalság vizének megtalálásához is elengedhetetlen volt. Vagy például, mint a fiatalság kutya, hogy megfürdünk benne, és akkor nem öregszünk tovább, sőt, nota bene, még meg is fiatalodunk. Na hát ezt el lehet felejteni. Aki erre vár, még várhat egy darabig. Tehát az emberi gondolkodás tévutcái, zsákutcái közé tartozik. Ugyanakkor viszont vannak, mint elvi, mind pedig gyakorlati lehetőségek arra, hogy az öregedést módosítsuk. Nem lehet gátolni, maximum lassítani lehet az öregedést. De erre már vannak lehetőségeink. Ha azt mondanám, hogy a gerontológiai eredményét most így átültetnénk hirtelen az emberekbe, gyakorlatilag megfogadnák azokat, hogy hogyan kell ezt csinálni, a magyar átlag életkort egyik pillanatról másikra 20 évvel lehetne megemelni. Tehát nem kell az életvizére várni, vannak lehetőségeink, erről fogunk majd a rendelkezésünkre álló rövid idő alatt is beszélni. Az öregedési elméletek is szintén azt a célt szolgálták, hogy valamilyen formában megoldjuk, hogy miért is öregszünk. Erről részleteiben nem tudunk beszélni, esetleg egy következő alkalommal. Annyit mondanék el, hogy nagyjából két csoportja van ezeknek, a programelméletek és a hibaelméletek. A programelméletek gyakorlatilag azt mondják, hogy az öregedés valamilyen programhoz, vagy annak hiányához kötött. Tehát gyakorlatilag eleve elrendelt ez az öregedés, mint olyan, hát nyilvánvalóan különböző fajta féle teóriák voltak ezzel kapcsolatban. A másik oldal, a hibaelméletek képviselői viszont azt mondják, hogy hát élnénk mi örökké gyakorlatilag, vagy kimondva, vagy kimondatlanul ezt mondják, csak hát vannak ilyen kis apró hibák, ugye, amik az életünk során folyamatosan keletkeznek, és ezek meggátolnak bennünk, hogy hosszabb ideig éljünk, mint ameddig élhetnénk. Vannak még úgynevezett kombinált elméletek is, amelyek már egy kicsit szélesebb körben próbálják az öregedést megoldani. Itt van például Zsénagy professzornak magyar membránhipotézise, amely szintén sokkal kiterjedtebb, mint az eddigiek. Viszont ezek az elméletek is ilyen vagy olyan formában visszavezethetők valamely alapjában más elméletre, amely vagy a hiba, vagy pedig a programelméletek közé tartozik. Na most az öregedési folyamatot két formában tudjuk megközelíteni, elvileg és gyakorlatilag. Elvileg az öregedés módosításának két útja van, az optimalizálás, illetve az adott információs szint módosítása. Tehát én karban tarthatom az én autómat szépen, hogy a lehető leghosszabb ideig szolgáljon engemet, vagy például tudom tuningolni a Trabantot is, de csak akkor lesz jobb az a Trabant, hogyha végül is veszek magamnak egy Mercedes-t. Tehát gyakorlatilag meg tudom azt tenni, hogy a maximális 120-130 évig tudjak élni, vagy pedig azt az információs szintet, amelyet ma az ember képviselt, azt valamilyen formában módosítsuk. Erre már vannak kísérletek, hiszen a kísérletes gerontológusok különböző manipulációkkal, alacsonyabb rendű élőlények, így mint gyűrűs férgek vagy muslicák, élettartamát meg tudják duplázni. Na most viszont amennyire hasonlítunk mi a gyűrűs féregre meg a muslicára, ezek az eredmények körülbelül nagyjából annyiban vihetők át az emberre is. Nézzük akkor, hogy az elméleti vonatkozások mellett milyen gyakorlati lehetőségeink vannak. Gyakorlati lehetőségeink között ugye meg kell említenünk a genetikai meghatározottságot. Tehát ezt nem lehet kikerülni. Ez van. Mindenkinek az van, amit kapott a szüleitől, sőt, inkább én azt mondanám, hogy a nagyszüleitől. Érdekes módon. Rájöttek már a kutatók arra, hogy vannak bizonyos genetikai elemek, amelyeket, hogyha összehasonlítunk a nagyon hosszú ideig élők és a kevésbé hosszú ideig élők között, azt mutatja, hogy bizonyos fajta genetikai meghatározottság van arra, hogy valaki hosszabb vagy rövidebb ideig éljen. Ugyanúgy, mint hogy valaki genetikailag tartalmaz valamilyen betegséget, ugyanúgy vannak ennek elemei az öregedés szempontjából is. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy valaki 130 évig él, a másik meg csak 60-ig. A kettő közötti különbséget nem ez adja. A kettő közötti különbséget ez adja. Ami itt van, életmódunk, gondolkodásmódunk és a társadalom, amelyben élünk. Életmód ugye, táplálkozás, fizikai aktivitás, szellemi aktivitás. Ezt mindenki tudja. Senki nem csinálja. Táplálkozásunk. Egy-két példát az időbe, ami belefér, fogok mutatni ezzel kapcsolatban, hogy a táplálkozásunk mennyire befolyásolja az öregedésünket. Tehát gyakorlatilag azok vagyunk, amit megeszünk, ezek ténylegesen is azok vagyunk, ugye fizikailag, és meg befolyásolja azt is, hogy mennyi ideig él valaki. Fizikai aktivitás. Aki elfelejt mozogni, úgy szoktuk mondani, hogy fizikai inaktivitás az egyenlő felgyorsult öregedés. Tehát amikor próbáljanak elmenni egy óvodába, és kövessék végig, hogy mit csinál egy kis óvodás. Ha fél napig nem fogják bírni, amit az a gyerek csinál. Tehát az ember valahogy szépen lassan leszokik a mozgásról, mert nincs arra nekem időm, a család, a munka, stb. Persze tudjuk nagyon jól, hogy az embernek arra van ideje, amire akarja. Tehát nagyon fontos a fizikai aktivitás. Fizikai aktivitásra olyan dolgok előzhetők meg, mint bizonyos ráktípusok, vagy akár az Alzheimer-kór is. Kísérletéről adatok bizonyítják, hogy igen, akik aktívak fizikailag, sokkal kevésbé lesz esélyük arra, hogy Alzheimer-kórosak legyenek. Tehát nagyon fontos a fizikai aktivitás. Ugyanaz a szellemi aktivitás is. Tudjuk jól, hogy a képzett emberek például tovább élnek. Miért is? Ismereteik vannak arról, hogy hogyan éljenek, ismereteik vannak különböző egyéb egészségügyi dolgokra, és így tovább. És használják a fejüket is folyamatosan. Amit nem használunk, az elkorcsosul. És hamarabb megöregszünk, hamarabb meg fogunk halni. Nagyon fontos eleme a lehetőségeknek a gondolkodásmód. Azt szoktam mondani, hogy nagyon nem mindegy, hogy az ember miről gondolkodik, és hogyan gondolkodik. Tehát itt van például, hogy hogyan oldunk meg mindennapi élet problémáinkat, hogyan kezeljük a stresszt. Tehát gyakorlatilag ugye mások hülyeségén hogyan állunk magunkon bosszút, mert erről szól a stressz. Tehát sohasem más csinálja ezt nekünk, mindezt magunknak tesszük. Figyeljenek, gondoljanak bele, ez így van. Tehát az, hogy én hogyan gondolkodom, hogyan oldom meg a dolgaimat. Van például a legújabb egy heidelbergi kutatócsoport, azt fogja összehasonlítani, hogy a hosszú ideig élő emberek és a kevésbé hosszú ideig élő emberek hogyan gondolkodnak az életről. Tehát például a félig tele pohár, vagy félig üres pohár, ugye tudjuk nagyon jó, hogy nagyon nem mindegy, hogy az félig tele van, vagy félig üres, vajon befolyásolja az, hogy valaki hosszabb, vagy esetleg rövidebb ideig él. Igen, befolyásolja. Tehát ismerjük azt a jelenséget is, hogy ha valakinek azt mondjuk, hogy gyógyszert kapott a betegségért, meggyógyult. Tehát van ez a placebo hatás. Ismerjük azt is, hogy ez a különböző pszichoszomatikus tárgykörbe tartozik, ami azt jelenti, hogy a gondolkodásunk igenis befolyásolja a saját biológiánkat. Messenger, sejtszinten, messengeren szinten ki lehet mérni, hogy igen, a meditáció és a zene befolyásolja bizony az embernek a biológiai paramétereit. Tehát hosszabb ideig tud élni valaki, hogyha a gondolkodásmódja olyan. Nem beszélve a társadalomról, ugye? Társadalom nem mindegy. Hát láttuk, ha meg tudtuk figyelni az előzőekben, ott volt például 100 évvel ezelőtti Magyarország és Pakisztán. Ugyanúgy nézett ki. Tehát Pakisztán ebben a vonatkozásban például 100 évvel le van maradva Magyarország mögött. Tehát nem mindegy, hogy valaki Pakisztánban él, Magyarországon vagy az Egyesült Államokban. Ma már bizonyos mértékig az ember vásárolhat életet attól függően, hogy a társadalomnak milyen lehetőségei vannak egészségügyi, szociális, stb. Területen. Most akkor egy-két példát említve ezzel kapcsolatban, hogy hogyan befolyásolja például a táplálkozás az ember életét. Mindig azt szoktam mondani, hogy menjünk külföldre és tanuljunk másoktól. Tehát nem csak az, hogy elmegyek és akkor megnézem, milyen látványosságok vannak, ugyanis tanulhatunk a különböző emberektől, akár legyenek az japánok, vagy a franciák, vagy az olaszok például, akik ugye az úgynevezett mediterrán étrend szerint táplálkoznak, ami azt jelenti, hogy általában tésztaféléken, zöldségen, gyümölcsöken élnek, olívaolajat használnak, vörösbort isznak. Aki vörösbort iszik, bizonyítottan hosszabb ideig fog élni, mint aki nem iszik vörösbort. Nyilván ugye az arany középút azért ez nem azt jelenti, hogy azért döntjük magunkba a vörösbort, de a napi egy-két pohár vörösbort bizony hozzásegít bennünket a hosszabb élethez. Vagy itt van például az olívaolaj, amellyel, hogyha azzal főzünk, hosszabb ideig fogunk élni. Én emlékszem arra, amikor még a 60-es években mi váltottunk a sertészsírról a növényolajra. Ez elején nem tetszett nagyon, mert olyan volt annak az íze, megszoktuk. Utána nagyon nem mindegy például, hogy a növényi olaj az milyen. Óriási különbség van növényi olaj és növényi olaj között. Ma már több fajtát is leemelhetünk a polcról. A legjobb lenne, hogyha mi is olívaolajjal sütnénk, főznénk. Most mondhatják, hogy jó, hát de a fritőzbe beletenni 3 liter olívaolajat, az nem fog menni. Igen, nem. De van már ma például olyan készülék, amely egy kanál olajjal megsüt 1 kiló krumplit. Azt nagyjából mindenki megengedheti magának, és akkor már egészségesen fog élni. Hát nyilvánvalóan ezek csak kiemelt szemléltető példák, de itt van például a sajtfogyasztás. Sajtok fogyasztása nagyon sokfajta féle daganatos betegséget előzhet meg. És ezeket nyilvánvalóan lehet folytatni és példákat mondani ezzel kapcsolatban. Ha megnézzük például a mozgás hatását, ahogy említettem, betegségeket előzhetünk meg. Ha betegségeket megelőzzük, hosszabb ideig fogunk élni. A betegség ugyanúgy visszaveti az embert, és rövidebb ideig fog élni. Tehát aki nem beteg, az hosszabb ideig fog élni. Nyilvánvalóan valamikor az életének vége lesz, de valószínűleg úgy lesz, mint az én egyik nagypapám, aki este lefeküdt, és reggel nem kelt fel, mert már nem volt annyi ereje. De nem volt beteg életében. Tehát nagyon sokszor az emberek tudatában az öregedés, az öregség, az kapcsolódik a rosszhoz, a betegséghez, mert hát állandóan a hármas belen töltöm az időmet, mert ez a nyűgöm, az a nyűgöm. Nem. Ez nem természetes dolog. Lehet az ember idősen egészséges, aktív, ahogy látjuk több példán is. És ehhez a mozgás-hozgás segít bennünket. És itt tanulhatunk például a keletiektől, abban a vonatkozásban, ugye ezt szoktuk nézni a televízióban, kínai emberek ott a főtereken, hát bohóckodnak mondjuk. Tanuljuk meg tőle. Hát nyilvánvalóan, hogy mi itt kimegyünk a főtérre, és ugyanezt fogjuk csinálni, hát kicsit nevetségesek leszünk. Ugyanakkor viszont ez a fajta mozgásforma, például a tai chi, az arról szól, hogy nem egy hipoxiás állapotot idézünk elő, tehát ha a deacpályán elkezdek futni, a harmadik kör után már nem kapok levegőt. A tai chi-vel viszont az ember inkább oxigénnel telíti a szervezetét, és amellett az izmait is ugyanúgy megmozgatja. Idős emberek, idős beteg emberek is képesek ilyen mozgásformában mozogni. Tehát a dolog lényege, hogy mozogjunk. Ha idősek vagyunk például, én mindig szoktam mondani, hogy szerezzenek be az emberek egy kis kutyát. Higgyék el, hogy idős ember, ugye kirepülnek a gyerekek a családból, ott maradtunk ketten, hát mit csináljunk? Én szoktam mondani, hogy hát ha más nem, akkor a kutya örül neki, mikor hazamegyek. Emellett, tehát akinek van kutyája, ismeri ezt. A kutya feltétel nélkül szeret. Az idős embernek elsődleges, hogy szeressék. Minden többi mögötte van. És ebben segít a kutya. Miben segít még a kutya? Kutyát el kell látni, törődni kell, feladata van az idős embernek. Miben segít még? Kutyát el kell venni sétáltatni. Hát mi is lenyomjuk a napi, mit tudom én, 3-4 kilométer sétánkat a kutyussal. Felvetődik olyankor bennem, hogy kikit sétáltat a kutya, engem vagy én a kutyát. De mindkettőnknek nagyon jó lesz. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy mozogjunk. Nagyon fontos a mozgás. Ne felejtsünk el mozogni. Említettük azt, hogy szellemi frissességünket is meg kell tartani. Ehhez nagyon sokfajta féle módszer van, akár használhatjuk a gyógynövényeket is. Persze nyilvánvalóan mi a gyógynövény, amit mi annak nevezünk, tehát az ellert, a répát, stb. Nem nevezzük, mert az mindennapi táplálékunk. Ugyanígy van az összes többi növénnyel is. Idős embernek nagyon fontos például a folyadékpótlás. Ugye ő nem olyan, mint az állat, hogy akkor iszik, mikor szomjas, illetve pontosabban az idős ember általában nem szomjas, és nem iszik, pedig neki inkább fokozottabban szüksége lenne a folyadékpótlásra. Tudjuk, hogy beviszik az idős embert a kórházba, mert hogy ilyen meg ilyen olyan beteg, megitatják, elektrolit háztartását rendbeszerzik, csodák csodája, meggyógyult az idős ember, mert nem ivott eleget. Tehát neki mondani kell, hogy igen, tessék inni, és akkor igyon, mit igyon? Nyilván vizet annyira nem szeret inni, akkor igyon tejákat. Itt van például zöld teja. A japán emberek, akik zöld teát isznak, minimum 5 évvel hosszabb ideig élnek, mint akik nem isznak zöld teát. Tele van ugye sokfajta úgynevezett antioxidánssal, különböző flavonoidokkal és így tovább. Tehát nagyon egészséges. Van lehetőség arra, hogy az ember szellemi kapacitását is karban tartsa. Itt van például, ugye emlékszünk Vágó úr a tévé, a ginkót szokta reklámozni, hogy akkor a kisereket szépen tágítja, és akkor jobban fogunk emlékezni, meg gondolkodni. Azért felhívna az ember a figyelmét, akinek az érrendszere rosszabb állapotban van, azért ne próbálkozzon ilyennel, hiszen ő elfelejti hozzátenni, hogy bizony, akinek ilyen problémái vannak, agyvérzéshez vezet, hogyha a kisereit megtágítja. De vannak lehetőségeink, ugye a koleszterin szint csökkentésre, itt van például a fokhagyma. Nagyon kevés dolgok egyike, amelyik nemhogy meggátolja a folyamatok előrehaladását, ami az érelmeszeséléshez vezet, hanem éppen, hogy vissza is fordítja. Képes a plakkokat eltüntetni az emberi rendszeréből, tehát egy nagyon egészséges táplálkozásnak az eleme a fokhagyma. A magyar konyhában benne van, de még mindig nincs elég jelentős szerepe. Tehát ez volt, amit említettem néhány példa kapcsán. Nyilvánvalóan hát ezekről mi hosszan órákig szoktunk beszélni, tehát egy-egy példa bemutatására volt csak lehetőség. Akinek esetleg kérdése lesz, majd az előadás után nyilván, ha tudok, akkor majd válaszolni fogok rá. Na most, ha lehetne mondani a gondolkodásmóddal kapcsolatban néhány dolgot, hogy hogyan lehet az ember ölegedés, mert mindig az van, hát én is megyek osztálytalálkozókra, és na, megvan már, akkor mit csináljak? Nem kell túl sok mindent csinálni, gyakorlatilag majdnem mindenki tudja, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy hosszabb ideig éljen. Ott van például, hogy akarj hosszú életet. Mindenki szeretne hosszú ideig élni, csak tudjuk, hogy a szeretem meg az akarom az két különböző kategória, és ebben az esetben a nem akarásnak fizikailag is nyögés lesz a vége. Tehát akarjon az ember. Nyilvánvalóan akkor tenni kell érte, arra kell vigyázni, hogy na jó, akkor én sportolok, akkor megyek és akkor futok vagy 10 kört. Ha másnap lábra nem tud állni, nyilvánvalóan szépen fokozatosan, de rendszeresen kellene ezt csinálni. Gyűjts információkat. Tudjuk, hogy ha információkkal rendelkezünk, akkor még azt a információ tömeget is, ami például a Google-ben elénk ömlik, tudjuk szelektálni. Nagyon sok fals információ van az interneten, mindenki azt tesz fel gyakorlatilag, amit akar. És csak azt tudja, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, aki minél több információval rendelkezik ezzel kapcsolatban. Elsőnek kell ugye volna említeni, hogy ne árts. Dohányosok, kezeket fel. Na, nyugodtan, nyugodtan. Csak a dékán úr, ugye? Nos, a dohányosok minimum 20-25 évvel rövidebb ideig fognak élni. Aki mértéktelenül iszik alkoholt, megint egy 20 év. Akinek túlsúlya van, szintén egy olyan 15 évvel rövidebb ideig fog élni, és így adódik, hogy a maximális 130-ból, ami most úgy látszik, hogy a maximális, abból lesz a 69-70 éves átlag életkor. Add meg a királynak, amit meg kell neki kapnia. Lehet optimalizálni, tehát lehet úgy élni, hogy az ember hosszabb ideig éljen. És ez nem azt jelenti, hogy na, akkor én most aztán is felforgatom az életemet. Nem. Picit. Ennyit. Itt, tehát akik már éltek egy bizonyos kort, ismerik az időnek az erejét. Hogy ha minden nap csak egy picit teszek, egy idő múlva az nagyon sokká fog nőni. Tehát nem kell felforgatni az életemet azért, mert én hosszú ideig akarok élni. Minden nap csak egy picit. De nem az, hogy na jó, akkor majd holnap kimegyek futni. Nem. Azt el lehet felejteni, amit holnap az mindig holnap. Most. Ebben a pillanatban megteszem, meg holnap is egy picit. Tartsd meg az egyensúlyt. Fontos, hogy az ember a biológiai és lelki egyensúlyát megtartsa. Mind a kettő nagyon fontos. Legtöbbször csak a testünkről, biológiánkról beszélünk, és kevesebbet az ember lelkéről. Ugyanúgy megbetegítheti a lelkünk a testünket is, és fordítva is. Tehát nem csak épp testben épélek, hanem ugyanez fordítva is érvényes. Véd, ami védhető. Nagyon sok fajta, például a táplálkozás kapcsán is van olyan anyag, amely hozzásegít bennünket a hosszabb élethez, amit említettem, vörösbor, teja, és így tovább. Nagyon sok van ilyen. Nem mindegy, hogy erősíts, ha tudsz. Nyilvánvalóan az embernek adaptálódnia kell környezetéhez, tehát az időjáráshoz alkalmazkodunk, a munkavégzéshez, és így tovább. Sokszor kénytelenek vagyunk egy kicsit talán előnfelül is teljesíteni. Megtehetjük, mert vannak ilyen anyagok, amelyek segítenek bennünket ebben. De nem szabad rabló gazdálkodást folytatni a szervezettel, ezt vissza kell majd neki pótolni, de megtehetjük ezt. Kezd korán és alkalmazkodj. Mikortól öregszünk? Igen, van, aki már tudja, fogantatástól, igen. Az, hogy a jeleit 40-50 kinek hogy látjuk, az egy dolog. Az öregedés maga, mint olyan a fogantatás pillanatától folyamatosan hat és teli. Tehát minél hamarabb teszek valamit az öregedés ellen, annál nagyobb lesz a hozadéka. Meg lehet ezt tenni idősen is, csak már kevesebbet tudok tenni ennek érdekében. És ez egy paradox dolog, hogy a padokban ülő fiataloknak megmagyarázni, hogy hát leszel te is majd öreg. Ó, hát olyan nincs is. Hát láttam én már olyat, de hát én, hát nem. Pedig ők tehetnének a legtöbbet az öregedésük ellen. Illetve pontosabban az, hogy lassíthassák az öregedésüket. Fogadd el, ami neked jár. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ez a 120-130 év, ez az örökké valóság, ami nekünk itt a Földön adatott, és bizony ehhez hozzá kell szokni, el kell fogadni. Tehát az ember idősödése kapcsán sok olyan jelenséggel találkozik, ami nem tetszik neki. Lehet kapálózni, és kell is. De bizonyos dolgokat el kell fogadni. Tehát amikor én is elkezdtem futni a fiammal, ugye a gyere, fussunk egyet, és akkor láttam, hogy ahogy nő a gyerek, egyre jobban fut. A végén már úgy kellett a körülményeket alakítanom, hogy hát mégis én nyegyek, magyarul csaltam. Egy idő múlva már az se segített. El kellett fogadnom, igen, fiam erősebb, mint én. Azt mondja, hogy okosabb, és hát ez efelől még vannak kétségeim. De el kell fogadni. Az öregedésnek bizonyos dolgait el kell fogadni. Nem futom 10 alatt a 100-at, ne próbálkozzak elérni a villamost, mert alá fogok esni. El kell fogadnom, hogy nem tudok úgy teljesíteni, mint égen. Alkalmazkodnom kell, optimalizálnom kell, bizonyos fajta dolgokat el kell hagynom, és így tovább. Tehát el kell fogadni dolgokat ahhoz, hogy az öregedésünk ne arról szóljon, hogy bizony meg fogok halni, mi lesz. Enélkül, ha így élél valaki, nyilván kellemetlen lesz az öregedése, de ezekkel a dolgokkal is meg lehet birkózni. Gyakorlatban ugye mihez segít bennünket hozzá a gyakorlati élet? Itt van például a társaság, amelyet alakítottunk, különböző információkkal láthat el bennünket, információk fontossága. Ugyanezzel kapcsolatos a tudományos koordinációs központunk, ahol ugye nagyon sok féle fajta gerontológiával kapcsolatos információ található meg, érdemes rámenni és megnézni. Ezeken lelhető fel például jegyzetünk is, amelyet itt tudok megmutatni mindenkinek. Közel 60 gerontológiai szakember írta a jegyzetünket, egészen átfogó jelleggel, tehát mind három disziplinában. Vagy itt vannak a segédjegyzeteink, tehát diákjaink ugye letölthetik ezeket a segédleteket órán. Kinyomtatják mellé, jegyzetelnek, és nem okoz nekik gondot a szereplés a vizsgákon. Illetve, amit még szeretnék bemutatni, hogy milyen jellegű karunkon a gerontológia oktatás, három szinten, BSC-be, MSC-be és posztgraduális szinten is történik oktatás, nem beszélve alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzésünkről, amely még egyenlőre unikum Magyarországon. Amit még szeretnék bemutatni, az a Magyar Gerontológiai Folyóirat, hiszen ez is karunkon született, most már a harmadik évfolyama megy, az előző honlapon látható. A gerontológia különböző témaköreiben közelírásokat, de nem csak szakembereknek, tehát nem tudományos korú folyóirat, ugyanúgy olvashatják nem szakemberek, illetve a társadalom problémáit megoldani kívánó más szervek is, például a minisztériumok, stb. Publikálnak benne. Következő számunk például az idősügyi nemzeti stratégia különböző vonatkozásait fogja taglalni. Megemlíteném még konferenciánkat, amely most már a negyedik lesz ebben a körben, nemzetközi jelleggel, tehát majd 100 előadónk lesz, hát nyilván több száz résztvevővel, különböző több mint 10 országból jönnek majd előadóink, tehát mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, mindig november utolsó hétvégén szokott ez jelentkezni, 25-26-án lesz ez most a mi vonatkozásunkban. És ezzel bezárnám, köszönöm szépen a figyelmüket, és a következő alkalommal ezekből a témakörökből más összeállításban fogunk majd beszélgetni. Köszönöm szépen!